Nem ott hibázunk talán nagyon sokszor, hogy pontosan az ilyen esetekben, amit Imre bácsi is mesélt, hogy mondjuk valaki jön és azt mondja nekem, hogy ha eljössz az én felekezetembe, vagy visszajössz hozzánk, vagy jó ég tudja, akkor adok neked ennyi és ennyi pénzt. És egy látszólag nagyon jól hangzó ajánlat, még vallásos köntösbe is be van öltöztetve, hiszen prédikálhatok, evangelizálhatok, stb. És akkor ezzel szemben ott van bennem az a kérdés, hogy igen, de az Úr hol akar engem látni. És akkor itt jön a keresztnek az alkalmazása, a gyakorlati alkalmazása, hogy eldönthetem, hogy megyek egy jó ajánlat után, vagy pedig, hogyha egyértelműen kiderül a számomra, hogy Isten akarata az, hogy továbbra is itt maradjak Sárbogárdon, akkor is, ha csak napi 3 forintból kell megélnem, most direkt sarkítottam egy kicsit, akkor is inkább ezt választom, mert tudom, hogy ez Isten akarata. És a kérdésem arra irányul, hogy nem lehet, hogy ott is azért elég sokat hibázunk, és én saját magamban is ezt hiányosságként egyébként érzem, hogy nagyon keveset beszélünk arról, hogy mit akar Isten az életünkbe. Szóval nagyon sokat beszélünk arról, hogy nekünk milyen jogaink vannak, hogy Istentől mit kérhetünk, turkálhatunk ugye az atyának a zsebébe, és meggyógyít meg, stb. De valahogy, mintha nagyon keveset beszélnénk arról, hogy az atya mit akar tőlünk. Mint ahogy, amikor a Zsoltárokban van, hogy, és ezt Jézusra vonatkoztatták ezt az igét, hogy itt vagyok, atyám, hogy akaratodat teljesítsem, azt, ami a tekercsekben meg van írva rólam. Hogy ez mennyire látja Imre bácsi ezt aktuális kérdésnek?
Ez a probléma végig húzódik az egész kereszt életünkön, és az alapprobléma az, hogy a közösség az Úrral, az mennyire valódi az életünkben. Nekem nagy igém a Jánosi levél, nektek is örömötök legyen, mi pedig az a mi örömünk, és van ottan, hogy a közösségetek legyen velünk, és az Úrral, tehát velünk is az Úrral, nektek is közösségetek legyen, és valahogy hát az egész hívő életemből azt szűrtem le, azt a tanulságot, vagy azt a tanulságot, hogy hát az én életemben is azért mindig az volt a legjobb, és az a pláne, amikor az Úrral vagyok közös. Gondolom, hogy ez másoknál is így van. És itt jön a lényeg, hogy talán amikor indul egy hívő ember, elindítunk egy hívő embert, akkor ezt nem tudjuk egészen világosan hirdetni neki, vagy szolgálni neki ebbe a dologba, hogy őt elvezessük a Krisztussal való közösségre. Mert hát nem, mert ezt csak akkor tudnánk, ha sokat tudnánk mondani arról, hogy mi, hogy élünk ebbe a közösségbe. Én nagyon szerettem olvasni a úgynevezett kegyességi irodalmat. Például most is megvan, én egy időben majdnem évekig vásároltam a katolikus szentek életét, mert nagyon szeretem a végéten is, mert mindig azt próbáltam megfogni, hogy na, te hogy csinálod, hogy te hogyan vagy az Úrral. És hát, ugye vannak a katolikus egyház, az egy remek egyház ilyen szempontból, mert nekik mindenre megvan a szervezetük. Például van kontemplációs rendek, akiknek az a feladat csak, hogy csak elmélkedjenek, és ilyen rendek, olyan rendek. Na most, de hát ezt hogy kell csinálni, hogy én igazán nincsenek tanítóink, igazi tanítóink, akik csendben elvezessenek, akik azt mondanák nekünk, hogy nézd, fiam, most nem az a cikk, nem, nyugi, most nem, ne törd magadat most, ne szidd magadat, és ne, hogy most te nem csináltál itt egy 100 lelkes hívő gyülekezetet. Ezt bevallom őszintén nálam, mindig számoltam a hívőket. És azt szerettem volna, hogy elérjük a 100-at. Nem tudom miért 110, úgy gondoltam, hogy 110 az már egy komoly gyülekezet. És volt egy ébredés itten, amikor megszámoltam, és az urasztala körül összeütött 115 ember, körülbelül 112-en, annyit számoltam meg, hogy akkor ütött be a ragya. Akkor történt itt egy olyan nagy botrán a gyülekezetben, hogy az visszavezette az egészet. Szóval, hogy ne veszítsem el a fonalat, nincsenek olyan tanítóink, akik azt mondanák nekünk, és nem általánosan, direkt csak nekem szólna, hogy nézd, te mostan nyugodjál meg, neked most egy ideig saját magaddal kell törődnöd. Tehát ezeket meg ezeket tudod. Például tisztasz, hogy mit jelent neked a pénz? Mit jelent neked a testvérek? Mit jelent neked az? Tisztázz ezeket a dolgokat. Most nyugi, és gyere hozzám, és majd ezt megbeszéljük, és Úr elé, és akkor egyszer eljutsz odáig, hogy te magad is tudsz az Úrral erről őszintén beszélni. Mert a közösség arra való, az egymással való közösség, hogy tanul legyen, hogy én komolyan csinálom a dolgokat az Úrral. Szóval nincsenek lelki iskoláink.
Ez a gyakorlati kérdés.
Nem bibliai iskoláink, ahol megtanuljuk a
teológiát,
hanem ahol fölnövekedhetünk, ahol nevel benne, ki neveli a hívőket, ki neveli. Vagy olyan papok vannak, akik ugye csépelik őket, hogy te nem vagy még egészen kóser, vagy olyan papok, akik azt mondják, gyere ide keblemre, te vagy velem együtt az igazi. Szóval, mert ez kockázat.
Igen.
Kockázat.
És ez nem is jár nagy megbecsüléssel ez az út, és nem lehet, hogy ma nagyon sokan félünk ettől?
Persze, hogy nem jár. Persze, mert a guba, a pénz.
Igen. Ugye?
Persze, de a pénz az, hogy én létezem, az, hogy én vagyok. És volt itt nekünk egy bácsi, aki járt ide a csendes napokra, Ártikál valahol nem messze a Duna mellett, és ez a bácsi hirtelen hitre jutott. Mégpedig úgy, hogy reggel borotválkozás közben el akarta vágni a nyakát, mert eladósodott, akkor volt szeretője, meg szóval totálisan tönkrement, és rájött, hogy nekem is akkor mikor el akarta vágni a torkát, akkor az Úr szólt hozzám, etett fiam, én megsegítelek. Letett a borotvát, és fölöltözött, és tél volt, és kiment a határa, és belebújt egy kóró, egy kazalba, egy kóró kazalba. És mint az ókori remeték, akkor ott didergető három napig répát, cukorrépát evett, meg mit tudom én mi, így előkerült. Mert akkor neki arra volt szükség, hogy megmondja neki az Úr, hogy mit csináljon. Meg is mondja, egy egész különleges életet élt az öreg ember. Szóval nincsen meg az a segítség, ami elvezet bennünket az Úrral valóköve, és hát ezért nehezebben is jutunk el, hosszabb idő alatt jutunk el, de eljutunk. Szerintem most is nagyon sok gyermeke van az Úrnak, aki megértette, hogy a Szentlélek kiáradása Európában, a karizmatikus mozgalom és Amerika talán az Isten utolsó áldása volt fehér kereszténységnek. Mert szembe egy dekadens amerikai és európai kereszténységgel van egy nagyon eleven színes kereszténység. Ázsiában többek között, Izébe is, Kínában, Afrikában, Dél-Amerikában. A kereszténység egy növekvő hatalom. Hatalmas. És hát olyan kereszténynek, hogy hát, az a mellett mi elbújhatunk. Rólunk van szó, és én szerintem most már visszatekintve, ez egy csodatos áldása volt Istennek, amikor elindult a karizmatikus mozgalom. Hát itt nem arról van szó, hogy itt különbözök én az égtől, a fundamentalistáktól, nem azt mondom, hogy totálisan, ez totálisan démoni volt, hanem csak azt, hogy ebbe a szekérbe belekapaszkodott az ördög is. És próbálta a kerekeket ugye, megfogni, hogy azok ne forogjanak a helyes irányba, de azért nagyon sok hívő ember megtapasztalta az Úrnak áldását, és megértette azt, hogy a kereszténység az egy lélekben való járás, és nem egy racionalitásban, egy tanításban való járás. Ez a nagy különbség, hogy mástól, mert ez volt a 19. század hagyaték, hogy mi a kereszténység, egy tanítás, amit meg lehet tanulni. Elmész konfirmálni, és megtanulod, vagy elmész, nem tudom hova, elmész a teológia, és megtanulod, és mikor tudod, akkor keresztény vagy. És akkor rájöttünk, hogy nem így van, hanem úgy van, hogy lélek szerint kell járni, és lehet, hogy ezekkel a tanúságokkal, amikről mi most beszéltünk, illetve, hogy vannak és lesznek egyre többen. Nekem vannak könyveim, amelyek, például van egy könyvem, amelyik arról szól, hogy Stuttgartban volt egy nagy, hatalmas gyülekezetet gyűjtött maga köré, egy pünkösdi, és olyan sok pénze volt, hogy mindent, de mindent a legpazarabb kivitelbe építetett meg. Márvány, arany, minden. Szóval egy ilyen észélet rajta erőt, egy ilyen grasszálás, ugye, hogy mi megmutatjuk, ugye, hogy és akkor leírja ennek az embernek a csőtjét, ez a könyv. Nagyon, nagyon kihúzanító. Sőt, elmondhatok nektek egy személyes élményt is. Svédországban jártam én a Forrás gyülekezettel, ahol ez egy kicsi gyülekezet volt Pesten, én vendégként szolgáltam ott, és elmentem velük Svédországba, és hát annak a gyülekezetnek a vendégé voltunk, amely segítette a Bereszki Sándorékat, hogy megvegyék a zsinagógát, és gyülekezetet szervezzenek. Most én nem akarok erről a részről beszélni, mert nem akarok, hanem arról, hogy hát az a lelkész, aki rengeteg száz milliónál is többet adott ide, az a lelkész hát megvendékelt bennünket, és hát elmentünk abba a templomba, amelynek ő volt egykor a lelkész, és hát az egy 500 tagú pünkösdi gyülekezet volt, és hát mikor mi ott voltunk, akkor már két részből állt a gyülekezet, és hát az egyik rész, a kisebbik rész, az jegyezte a tulajdonjogát ennek a... Ja, ott is egy imaházat építettek, és hát ott állt az arra roskatára, a kisebbik részre az adósság. A lényeg az, hogy mi mementünk ebbe az imaházba, ez egy csodálatos építmény volt, mert úgy mentünk be, hogy oldalt ott volt egy ilyen kávézó, tehát egy cukrát lehetett reggel, kávét inni, meg minden, és akkor ott volt minden, amit csak el, sport, szóval az egy kombinát volt, és akkor hát maga az imaterem az is egy márvány volt, csodálatos, a székek, csodálatos volt az egész, és akkor azt kérte ez a maradék rész, amelyek a tulajdonjog alatt nyögött, hogy hát akkor imádkozzunk azért, hogy ők ugye megszabadulnak ettől, és hát Isten helyreállítsa ottan az egységet. Csak úgy elgondolom, miközben ez itt imádkoztunk ott, elgondolkoztam, hogy ez egy tragikumikus dolog, hogy ezek a nyavat magyarok, szegény magyarok, akik idejönnek ugye a csodálatos pünkösdi testvérek között, azok most itt imádkoznak azért, mert egy gyülekezet, amely fölépített egy csodálatos komplexumot, az meghasonlít egymással, és nekünk kell most ezért imádkozni. És ez azért van, mert megint a versengés, hogy ki nagyobb, meg ki tett többet, és hát nincs ott bennünk az, hogy hát kereszténynek lenni azt jelenti, hogy az Úrral vagyok, és hát ha esetleg most nem csinálok semmit, akkor is az Úrral vagyok, meg a börtönben is az Úrral vagyok, meg mindenképpen az Úrral, ez a legfontosabb. A legfontosabb. És most ezt munkálja szerintem az Úr, hogy egy nagy ébredést akart adni Európában, de az áldás megint azt jelentette, hogy egyre több gyülekezet lett, egyre több felekezet lett, és egyre több gyűlölet lett, mert ne haragudjatok, hogy ezt mondom, egy másik gyülekezet mindig azt jelenti, hogy egy másik valakit, akit nem szabad szeretnem. Mert ő nem merítkezik be, mert ő nem szól nyelveken, mert ő nem hiszi a elragadtatást, mert ő nem így dicsőít. Mindig találok egy szeplőt a másik felekezeten, amiért én őt nem szeretem, és nem szabad, hogy szeretem.
Imre bácsi, pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ugye tapasztaljuk, ugye régebben voltak itt Európában, főleg itt a keleti részen, nagyon nagy üldözések ugye a kommunizmus részéről, amiket ugye mi már azért nem tapasztaltunk, mert fiatalok vagyunk, de mi viszont így fiatalon, ugye Zsolt is, meg én is azért még viszonylag fiatalok vagyunk, mi úgy éljük meg azt, ami most van, hogy látszólag minden szabad, lehet istentiszteletet tartani, válogathatok a keresztény gyülekezetek között, most már a keresztény rádiók és tévék között is válogathatok, most már a keresztény irodalomból is válogathatok, és óriási közösségek, úgy idézőjelbe téve, meg a gyülekezetek közül is válogathatok, mondjuk Magyarországon ebből a szempontból annyira nem, mert csak egy meg a gyülekezet van, ugye, de a közösségek közül válogathatok, és mégis az sok emberrel beszélgettünk, Zsolt barátom is, és én is, akik úgy, amikor az őszinteségi roham elkapta őket, akkor azért elmondták, hogy belül a szívükben érzik, hogy van valami láthatatlan fal, valami láthatatlan üldözés, valami láthatatlan, ami elválaszt engem, és ami miatt érzem, hogy nem találom sehol sem az igazi kereszténységet. Valami olyan láthatatlan erő dolgozik, amit abban a szempontból rosszabb talán, mint az eddigi üldözések voltak, hogy ott azért lehetett tudni, hogy kik fognak megbotozni, kik fognak megverni, de most nem tudom igazából, hogy ki az én, most idézőjelbe téve, ellenségem, aki meg akar ölni. Persze tudom, hát az ördög, de tetszik érteni, hogy miről igen. Akarok beszélni. És akkor itt van még a pénz, aminek azt tudom mondani, hogy a pénznek az uralma most, talán még a tankoknak az uralmánál is egy sokkal rosszabb, ugye kimentek a tankok és bejöttek a bankok, van egy ilyen mondás. Igen. Hogy pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ja is ráadásul még most a kereszténységen belül terjed egy olyan irányzat, hogy igazából ha nincs mögöttem hatalmas gyülekezet, akkor bármit mondhatok, azt nem fogják elfogadni, hiszen idézőjelbe téve nincs mögöttem tekintély, nincsenek mögöttem emberek, akiknek az, hogy én létrehoztam egy gyülekezetet, ugye az igazolja, hogy amit mondok, az úgy van. Na most a kérdésem arra irányulna, hogy pontosan ebben, ennek a zűrzavarnak a kellős közepén nem lehet, hogy Istennek, és ez egy feltevés, egy kérdésfeltevés, tehát nem mondhatom azt, hogy nekem ezt Isten mondta, hanem ez egy kérdésfeltevés. Nem lehet, hogy Istennek most az a munkája kezd kialakulóban lenni, hogy a mostani zűrzavarban ő egyszerűen, Isten nem akar semmit, semmilyen zajos csinnadratát, hanem egyszerűen csak egy népet akar, aki vele van. Teljesen mindegy, hogy milyen felekezetből, mindegy, hogy milyen híres vagy nem híres ember, hogy csak egy egyszerű WC-pucoló vagy egy gyárigazgató, de egyszerűen Isten azt akarja, hogy vele legyenek. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs értelme az evangelizációknak, vagy nincs értelme közösséget létrehozni, tehát semmilyen ilyen dolgot nem állítok, de mégis és így higgyel Imre bács, hogy egyre több emberbe felvetődik ez a kérdés, hogy nem lehet, hogy most ilyen púriasan szólva Istennek elege van az egészben, és egyszerűen már csak embereket akar, akik szeressék már őt igazán, és ezt a szeretetet próbálják a környezetükbe kisugározni. Nem kell megváltani a világot, meg evangelizálni a világot, csak szeressem a feleségemet, szeressem a gyerekemet, és ez legyen egy példa, ami esetleg mások számára rámutathat arra, hogy hogyan élek én Istennel. Jó, szóval jó a kérdés, vagy azért
jó? Jó nagyon a kérdés. Nézd, nekem nagyon nagy igém ez, hogy minden a tiétek, ti pedig Krisztusé vagytok, Krisztus. Ez az ige engem arra tanított meg, hogy próbáljam a dolgokat Isten mellől szemlélni, mert itt ez az ige fölemel Isten mellé bennünket, nem? Mert ez, hogy minden a tiétek, ez elsősorban Istenre vonatkozik, hogy minden az enyém, ezt mondhatja Isten. És akkor a fiú által, Jézus által azt mondja, hogy a tiétek, és minden a tiétek. Na mostan próbálom magamat Isten mellé helyezni. Ez azt jelenti, hogy Isten szemével ránézni a világra, a különböző népekre, ami történik a világra, és a kereszténységre. Na most én nézd, abban a pillanatban, hogy ezt őszintén csinálod, minden megváltozik. Mert ha te Isten mellé ülsz, és azt mondod, hogy Atyám, én most ezt úgy akarom nézni a világot, ahogyan te nézed a világot, és ahogy erre Jézusban, hogy mondjam, világosságot is adtál, mert Jézus által tudom, hogy te hogy nézel a világra, na hát hogy néz Isten a világra, hát mint egy atya, nem? Mint egy atya. Ez most mit jelent? Azt jelenti, hogy hát akkor nagyon primitív dolgokat mondok, hát akkor létezik az, hogy a muzulmánok, azok nem számítanak Isten előtt. Szerintem a kereszténység legnagyobb ellentéte az iszlám. Na most az létezik akkor, hát hány millió muzulmán van? Vagy hát hány millió pogány van? Hány millió New Age-es van? Vagy a fajokat nézem, a sárgát, a fehéret, Amerikát. Na most, ha én magyarul, magyar szemmel nézem, azon európai szemmel nézem, akkor, hogy mondjam, nyilván, hogy ott van a látóhatáromnak a rövidse. Valahol hamar véget él a látóhatárom. De ha Isten szemmel nézem a világot, akkor a tekintetem átöleli az egész világot, nem? És akkor már sarokba vagyok szorítva, hogy hát itt nincs mese, ha te az én gyermekem vagy, akkor úgy kell nézned a világot, ahogy én nézem. És én úgy nézem a világot, hogy mégiscsak ez a világ az Isten teremtménye, mégiscsak az övé ez a világ, és az, hogy ő elvisel ezt a világot, ez azt jelenti, hogy nekem is el kell viselni ezt a világot, ahogy ő szereti a kínait, meg az amerikát, mert szereti őket, mert engem is szeret a nyavaját, és akkor mindjárt más, és hát innen már ugye veszedelmes utak, idézelve veszedelmes utak nyílnak a számomra, mert egyszerűen emberré kell lennem. Minden jelzőtől megfosztva, meztelen, újjászületett, csecsemővé kell válnom, és le kell magamról hántanom mindenfajta ruhát, mindenfajta köntöst, hogy ez vagyok, az vagyok, amaz vagyok, egyszerűen csak ember vagyok, és akkor már ez, nem tudom, érted, mit akarok mondani, ez már teljesen megváltoztatja a látásomat, és hát az embereket nagyon, nagyon nehéz szeretni, a különösen közeli embereket, de ha nekem családom van, vannak gyerekeim, és hát mint apa tudom, hogy mit jelent ez, hogy szeretni, hát ha nem akarom azt mondani, hogy hát ez bizonyos értelemben nagyon erköstelenséget jelent sok-sok esetben. Nem egy fiam, aki egyszer megtérés után elmondta, hogy gyerekkorában mennyiszer meglopott engem. És emlékszem rá, hogy egyszer átmentem Cetinre, és nagyon jobban voltam ott a benzinessel, egy Pali bácsi volt a benzines, és mondtam neki, Pali bácsi, nem jelentkezett magánál valaki, hogy talált itt egy borítékba 3000 forintot. És most meg is sértődött, mert azt hittem, őtől követelme, ez pedig tényleg úgy volt, hogy már kétségbeesésre, mert azt mondom, hogy ott kivontam. És hát ez a gyerek vitt el, és hogy mondjam, mégis szeretem, nem? Mégis a gyerekem, akit igyekszem futtatni, ahogy csak tudom, elnézek neki dolgokat, adok neki dolgokat, örökölni fogja a maga részét a házból, és a másik gyerek, a harmadik gyerek, hát akkor az atya mit csinál? A mennyei atya mit csinál? Hát az atyának a gyermekének lenne, ez egy nagyon nagy dolog. És Krisztusnak a testvére lenni. Ez nagyon nagy dolog, nem? Hogy ez egy kötelezettséget jelent, és hát hol vagyok még attól, hogy irgalmas, samaritános legyek, de hát legalább annyit, hogy hát az is testvérem nekem. Az is testvérem. Szerintem itt kezdődnek a dolgok, és most egy nagyon nehéz dolgot mondok, hogy erre a leckére Isten, mert tanít bennünket, nem csak azóta, amit van szent lelkes ébredés, hanem mindig is tanított arra, hogy őt atyának megismerjük, és Jézus testvérének megismerjük. De erre ő nagyon sokszor a börtönt és a szenvedést használ iskola. Az Imányi József, ez egy név, ez egy nagyon jó igényhirdet. Ő mesélte nekem, hogy mikor elítélték, mert őt és 13 társát rögtön a háború után, amikor Kárpátalja visszatért a szovjet gulágra került, és azt mondja, hogy másnak már tudta, hogy hol van, meg barakban az Isten tisztelet. Összejöttek, és ott volt a rabi, ott volt a muzulmán, és ott volt a pópa, és ott volt az pünkösdi, és ott megtanulták egymást testvérek. És aztán az erdélyi papok is, akik börtönben voltak, a szenvedésbe ott elválik, hogy vagy a másik ember gyűlölőjévé válik, és azért, hogy én éljek, elpusztítom őt, vagy pedig magamhoz ölelem, és testvérként tudom hordozni. És úgy érzem, hogy Európára most, és Amerikára is nagyon nehéz idő jön. Valamikor a múlt héten láttam egy filmet a svájci hegyekről. Mi jártunk Svájcba, és mindig gyönyörködtem a nagy csúcsokba, a Pilátus, a Jungfra, a Matterhorn havas csúcsaiba, és lemegy a hó ezekről. A csúcsokról. Nincs már rajtuk hó. És nem a lavina, a hólavina jön lefelé, hanem a sárlavina. Mert az eső belemegy a kövek közé, erodálja a köveket, és vannak olyan települések már Svájcban, amelyeket elsodor a hegyről lezuduló kőlavina, nem hólavina, hanem kőlavina. És valahogy én eddig is tudtam arról, hogy egy nagy katasztrófa áll előttünk, egy nagy katasztrófa felé megy a fizikai világ, de most ez olyan fantasztikusan érzékeltem, hogy itt vége felé mennek a dolgok. Most ez mit jelent? Azt jelenti, hogy például Kecskemét az Európának az a pontja, ahol a meleg, a forróság, szóval ott fog kulminálni ez a térség. Ez fog legelőször kiszáradni, ez a térség. Na most, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy minél kevesebb az élet lehetőség, minél több ezért történik, tragédia történik, minél nehezebbek az életkörülmények. És közben annál többen vagyunk, annál inkább egymásba feszülnek az emberi egzisztenciák. Tehát, és itt jön most, hogy vagy elérkezik odáig a keresztény ember, amikor a gyűlölet megnő, ezt úgy mondja a Biblia, hogy a szeretet megfogyatkozik az utolsó, vagy eljut a keresztény ember, hogy én nem akarok oda tartozni. Tehát a megtérés, mint egzisztenciális magatartás sokkal komolyabban jelentkezik, mint most. Mert most mit jelent? Hát azt jelenti, hogy így vagy úgy, ilyen kegyesség szerint járom a keresztény életet, akkor azt fogja jelenteni, hogy vagy vállalod a szegénységet, vagy nem leszel keresztény ember. Vagy vállalod a szeretetet, vagy nem vagy keresztény ember. Ott a vagy. Hát az előbb említetted a pénz. Hát ne haragudj, hát én magam is úgy vagyok, hogy pedig hát nem kapok ezért kiemelt nyugdíjat, de szégyellem sokszor, hogy hát itt lakunk ebbe a lakásba is. És milyen szép ez a kis anyámnak köszönhetem, aki cseléd volt, és összesporolt ennek a lakásnak a lehet. De hát hány ember van, akit most borzalmas rafináltsággal és aljassággal megfosztanak a lakásától, mert megy a hirdetés, hogy ilyen hitel, meg olyan hitel, mennyire csak kapsz, már személyigazolványra kell szinte, kapsz hitelt, és ez arra megy, hogy a könnyelmű emberek annyi hitelt vegyenek fel, hogy végül elármerezik a házakat. Hát itt most jár hozzánk egy asszony, egy öreg asszony, akihez betájolta magát egy férfi, ígért neki fűt, fát, és akkor ráíratta, hogy elcseréli a házát vele. És akkor most ki egyszerűen ott van ház nélkül, neki ki. Na most ez nőni fog, ez a bűnözésnek, ez a mértéke. És kereszténynek lenni egy egzisztenciális döntést jelent, hogy akkor ezt nem csinálom. És akkor vállalnom kell mindjárt, mint ahogy a kommunizmusban is, már akkor előfordult az, hogy voltak olyan emberek, akiknek vagy a nyomor, vállalják az Úrral, vagy hát akkor vállalják a jólétet, de az Úr nélkül.
Akkor... Bocsánat. Na. Majdnem elsírtam magam, ez nem volt betervezve.
Mi?
Majdnem elsírtam magam.
Ja.
Bocsánat.
Hát jól elmúlt az időnk.
Lehet még egy utolsó kérdésem?
Lehet, Palikám, lehet. Nem tudom, közben én már nagyon nehezen beszélek, mert az egész, ugye megöregettem is az orgánumom, ahogy régen mondták, a beszéd orgánumom, az már eléggé elkopott, de talán még azért...
Hogyha már nem tetszik bírni, akkor legyen szíves szólni.
Na mondjad.
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyha ez volt az utolsó áldás Európán, akkor kétségkívül elmondhatjuk, hogy a következő, hát nem tudom, hullám, vagy nem tudom, hogy mondjam, amin keresztül esetleg még kapunk lehetőséget arra, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, vagy igazán megismerjük őt. Tehát az, amiről tetszett beszélni, az a szenvedés, a nehézségek, az a korszak, amikor tényleg kiderül, hogy én magam is mennyire vagyok keresztény, mert hát így most, ahogy itt ülök, nagyon könnyen vagyok keresztény, de abban az időben biztos, hogy ki fog derülni. Tehát nem is tudom, tehát az én kérdésem arra irányulna, hogy most lehet, hogy most a következő ilyen hullám, vagy válasza Istennek erre a problémákra az, hogy tényleg kialakuljon egy olyan gyakorlati kereszténység, amikor tényleg az, hogy nem számít, hogy te szólsz nyelveken, vagy megtartod a szombatot, vagy stb., hanem szeretjük Istent, és szeretjük egymást. Tehát amikor a dogmatikai különbségek eltűnnek, és nagyon a gyakorlati élet, a gyakorlati kereszténység kerül hangsúlyba, elképzelhető, hogy ez fog jönni, mert ezt a részét én a dolognak annyira lehetetlennek látom, mert van olyan barátom is, akiről tudom, hogy nagyon szeret engem, de bizonyos dolgokat ő másképp hisz a utolsó időkkel kapcsolatosan, mint én, és érzem, hogy ez egy olyan láthatatlan fal, amit én nem tudok lebontani, nem megy ez nekem, és érzem, hogy ő azt gondolja rólam, hogy én újjászületett hívő vagyok, de tévegek, és lehet, hogy ő is ugyanezt gondolja, hogy esetleg én is ezt érzem róla, holott valójában nem, mert engem igazából nem érdekel, hogy ő mikorra hiszi az elragadtatást, az érdekel, hogy Jézus Krisztussal hogy áll, és lehetséges, hogy Isten pontosan azért direkt szánt szándékkal fog bennünket beleengedni a legnagyobb nehézségeknek a tüzébe, hogy igazából ezt a gyakorlatban megtanuljuk, hogy ne csak úgy elmondjuk, hanem éljük is. Tehát úgy 90 éves fejjel Imre bácsi ezt tartja a következő nagy áldásnak, vagy hullámnak?
Hát nézd, amit mondtam, azt én sose úgy mondom, hogy na most ez egy profécia, hogy ez fog jönni, hanem hát úgy mondom, ahogy Pál apostol mondja, hogy hiszem, hogy nem okoskodásból mondom így, hanem ebben benne van az a világosság, amit az Úr adott nekem, hogy így látom a jövőt, de ezt abban a fenntartással mondom, hogy az idő mindig az Úr kell, és ő a történelem Istene, és Isten mindig kész arra, hogy nagy meglepetéseket produkál. Na most ez egy olyan dolog, hogy a nyomor, a baj, az mindig a rossz, az Isten kezében, az mindig arra való, hogy valami jót hozzon ki belőle. Ez az ébredésen, amiről beszéltünk, ez is a világháború után, illetve a világháborúban, a pesti ostromba, meg a magyarság szenvedésében született meg tulajdonképpen. Ugye beszéltünk, hogy mi volt az ébredés előtt, Csikszai Béni, Csia Lajos, stb. Ők előkészítették, de igazán az ébredés az ostrom alatt, az átélt szörnyűségek között született meg. Na most valószínű, hogy ha jön egy ilyen, akkor azt is Isten arra fogja használni, hogy az ő népét megtisztítja, új ébredés adjon. De hogy adja Isten, azt nem tudom, de egy biztos az, hogy Isten sose hagyja el az ő népét, igyekszik, hogy azt megtartsa, és megáldja, és Istennek ma is vannak áldásai, ha nem is olyan mutatósak, mint egy gyógyító, evangelizáció, vannak áldásai, és nem tudom, hogy mikor jön el az az idő, amikor megérik az, amit most tanulunk. Nem tudom, de hogy ezt Isten fölhasználja, az biztos. De ugyanakkor azt is szeretném neked elmondani, hogy úgy érzem, hogy amíg el nem jön az Úr, addig az eklézsia, tehát az Úr népe, az elhívottak, nem fog jobb állapotba kerülni, mint most, nem fog egységesebb lenni, nem fog testvérszeretőbb lenni. Az eklézsia az hordozza a maga nyomorúságán. Nagyon nehéz kiábrándulni ebből a vágyakozásból, hogy egyek legyünk, és ez úgy legyünk egyek, hogy a felekezetek egyek legyenek. Ez nagyon nehéz ábrán, de ki kell ábránulnunk. Sajnos, ismét mondom, erre jött nekem ez a kijelentés, hogy hát itt kell elkezdeni az ellenség szeretetét. Szeressétek. Na most, egyet szeretnék volna elmondani neked, ez nagyon felekezeti dolognak tűnik, vállalom, amit mondok, hogy szerintünk, kálvinisták szerint van predestináció. Van öröktől fogvaló kiválasztás. És van láthatatlan egyház. A református dogmatika vallja azt, hogy a látható felekezeten és egyházakon belül van egy láthatatlan igaz egyház, és az azokból az emberekből áll, akik valóban a Krisztus útján jár.
Ezt mondta. Csia Lajos is ezt mondta.
Ezt én vallom, hogy...
De ezt én is vallom. Mi is valljuk. Teljesen egyetértünk Calvinnal.
Ezt vallom, és ez azt jelenti, hogy tényleg úgy lesz majd, hogy a történelem arra való, hogy az Úr mindig sokan vannak a elhívottak, ugye?
Kevesen a kiválasztottak.
Elhívottakból mindig kirostálja a választottakat. Ezt én hiszem, és ha az Úr ezt így rendezte be, azt akkor így kell elfogadni, és ez azt jelenti, hogy a saját felekezetemben belül is meg kell különböztetnem, hogy na hát ez egy elhívott ember, vagy ez egy választott ember. Szabad ezt szimatolni, mert van ilyen, hogy a Krisztus illatja vagyunk, és föl lehet ezt fedezni. Nekünk az a fantasztikus, hogy hányféle felekezetből álltak mindig abban, nagyon sokféléből, és azon merengek sokszor magamban, hogy hát miről beszéltünk mi tulajdonképpen? Hát nem tudom, XY-nal, baptista prédikátorral, hát beszéltünk mi a bemerítkezésről? Lehet, nem tudom, de most is úgy vagyunk, hogy marha módon szeretjük egymást, meg tudjuk azt egymásról, hogy Isten gyermekei vagyunk, imádkozom érte, biztos ő is én értem, és hát van olyan lelkipásztor, aki református lelkipásztor, akivel nagyon jobban vagyok, de úgy érzem, hogy nem, valahogy nem stimmelnek a dolgok. Nem azért, mert nem jó ember, nem tudom, de miközben arra igyekszem, hogy ezt úgy kiszimatoljam, kiérezzem, aközben úgy érzem, tilos ez szerint nekem különbséget tennem. Hogy csak a szerintem választottakat szeressem. És fölfedezem, mert akkor ebből én újra egy eklézsiát kovácsolok, hogy na mi a választottak, hanem ugyanakkor megmaradni ott, ahol mindenféle van, megmaradni itt a sárbogárdi gyülekezetben, megmaradni ott abban a pesti gyülekezetben, ahol az Úr is megmarad. Mert majd akkor fog kivonulni a választottakkal ebből a világból, és bevonulni egy másik világba, amikor majd eljön az óra. Ez az ő dolga. Én sokáig nagyon haragudtam arra, amikor a Buza és a Konkoly példázatát magyarázták a felekezetek, pláne a mégyházunk, amikor ahhoz, hogy térjettek meg, akkor jöttek ott megtérés elleni papok, hogy de hát meg van írva, hogy a Konkoly és a Buza most öregkoromban már nem. Augustinus volt az, aki ezen az alapon, ezen a példázat alapon hagyta meg a népegyházakat. Mert Augustinusszal szemben ott volt Donátus. És Donátus az egy nagyon nagy eklésiát szedett egybe, ők voltak az igazak, akik...
Donatisták.
Mi?
Donatisták.
Donatisták.
Igen.
És Augustinus elkövette ezt, ezért, hogy nem azok is püspökök lehetnek, akik eladták a hitet a kínzásuk alatt, de megtértek. Szóval nem akarom ezt a... Én Augustinus nem szerettem, de öregkoromban azt mondom, hogy hát mégiscsak igaza volt, mert ha ezt kezdjük szorgalmazni, akkor odáig jutunk, ahova a vicc mondja, hogy ketten vagyunk a mennybe, és akkor azt mondom, hogy hát azt értem, hogy én itt vagyok, de hogy te is itt vagy, azt nem tudom.
Miért kergetik akkor a keresztények közül nagyon sokan azt, ezek szerint akkor mondjuk, hogy hiú ábrándot, hogy a végidőknek a végén, tehát az Úr eljövetel előtt fel fog állni egy dicsőséges, egységes kereszténység, stb. Szóval nem lehetséges, hogy ezek a kijelentések inkább a láthatatlan egyházra vonatkoznak? De hát a láthatatlan egyházat meg Isten mindig is egynek látja, nem?
Igen. Szóval én Isten látja azt, amit mi nem látunk, mert ő az idő fölött van, mi az időben ülünk. Például veszem magamat. Én igaz, hogy fiatal koromban, gyerekkoromban sokszor volt bennem, hogy én az pap leszek, és hát végül is, amikor fölmentem Pestre, akkor beiratkoztam az egyetemre matematika, fizika tanárnak, de egy hónap múlva a nyomor arra készített, hogy mégis teológia. És később, amikor egyszer arról volt egy értekezlet, hogy a teológiára csak hívő gyerekeket kell fölvenni, akkor eszembe jutott, hogy mikor én megjelentem a teológián, egy idős, alacsony tanár volt akkor az igazgató, és elmondtam neki, hogy hát én délvidéki Jugoszláviából jövök, és matematika tanárnak iratkoztam be, matematika, fizika, de nem tudok megélni, csődbe jutottam, és mégis hát jövök a teológiára, minden szó nélkül fölvett. És nem kezdte el, hogy na hát, mikor nem szégyellen magadat, most idejössz, miután ott nem boldogulsz, hanem fölvett, és hát ez azt jelentette, hogy hát Isten tudta azt, hogy Szabó Imre majd 7 év múlva meg fog térni. Mert addig fog munkálkodni, az Imre, hogy megtérek. És hát nézd, ez kell nekünk komoly lenni, hogy Isten átlátja az időket, és aki még ma nem hívő, az hívő lett, és aki hívő, az arról kiderülhet, hogy csak látod. Szóval övé az ítélet, és hát nekem látnom kell azt, ami van, és szolgálnom kell az evangéliummal, de azzal az alázattal, hogy nem úgy van, hogy csak én vagy csak mi, mert amott is, ott lehetnek az Úr igaz gyermeke, és akkor majd ő, mikor eljön az ide, akkor a Konkoly széten elválasztja Buzától. Pécs, ugye. Nagyon Nem, hogy egy kicsit azért egy csalok is, amikor így beszélek, mert most már nincsenek érdekeim. Nincs, semmiféle érdekem nincs. Tehát az, hogy melyik egyházhoz tartozom, mennyi a fizetésem, kik jönnek hozzám, hányszor prédikálom, kik a barátaim. Szóval nem tudom, értitek-e, hogy az egzisztenciámban föl vagyok szabadítva nagyon sok földi köteléktől. És akkor éjszaka visszagondolok az elmúlt időkre, akkor az van bennem, hogy hát mi nem tudtak te ezt akkor is csinálni. Hát csináltam valahogy, próbáltam valahogy, de hát azért sokkal egyszerűbb. Olyan egyszerű dolog ez a kereszténység. Neked van egy apád, és hát ő arra hívott el, hogy te a fia legyél, és azt hittem, hogy a feleségem már fölveszi. Jó. Hello. Lehet ezt sokkal egyszerűbben csinálni, mint ahogy én csináltam, de hát nekem is kellettek a pofonok, kellettek a mes, hát főképpen csendesítés. Olyan nem válok nagyon kedves igény, mint a anyától elválasztott gyerek.
131. Zsoltár.
Mit?
131. Zsoltár.
Olyan nem válok is. Hát örülök, nem tudom, hogy ezt milyen formában fogjátok felhasználni, de örülök, hogy ezt elmondhattam. Persze ezt jó volna, sokszor érzem, és gondoltam is rá, hogy mi teológiai tanulmányt ezt én elmondom, vagy kidolgozom, de nem tudtam ezt megcsinálni. De vannak testvérek, akik ezt a vonalat tovább viszik, tovább viszik, és ezt így lehetne nagyon összefoglalni. Karizmatikusok, de nem olyan nagyon.
Tessék, ez a kifejezés.
És ehhez ragaszkodni
kell. Nem szálltak el, ugye?
És ragaszkodni kell, hogy a keresztény életforma, az karizmatikus életforma. Maga a keresztény létezés is, és karizma, egy kegyelmen, ehhez ragaszkodni kell. Csak nem kell pszichésen pótolni a léleknek a munkát, hanem meg kell várni csendesen, hogy hát ő.
A türelem. Ő. Így sokat számít.
Bár. Hát, Imre bácsi szerintem nem tudja elképzelni, mennyire hálásak vagyunk Istennek ezért a beszélgetésért.
Jaj.
Komolyan. Nem, én ezzel most Isten magasztalom fel, mert Zsolt tudja, hogy én nagyon, nagyon izgultam, izgatott voltam.